Van nálad papírceruza? Aztán. Szervusztok. Igen, Sanyi pihen, és megkért, hogy ugorjak be, és nagyon szívesen tettem. Ilyenkor általában egyébként nem szoktuk megkötni egymás kezét, hogy ki mit tanít, tehát nem Efezusból, hanem úgy szabadon. Én a Józsué könyvéből kicsit ószövetségezzünk így hétfő esténként. Józsué könyvének harmadik fejezetét szeretném majd nagyjából átvenni, meg aztán még nézzünk előtte is, meg utána is, de Józsué 3. Ugye az öt könyv után nem sokkal. Az imádkozzunk egy rövidet még az elején. Drágatyánk, szeretnénk eléd menni, és szeretnénk azt kérni, hogy a te lelked szolgáljon nekünk a te ígédből most. Mondjuk, hogy a mi életünk az hogy helyes legyen, jó legyen, kedves legyen te előtted, hanem legyen értelme az egésznek. Kérünk, hogy legyél jelen itt ma közöttünk. Te nevedben kérjük ezt. Amen. Egy picit talán lejjebb vegyhetjük a nagyon vízhangot. Na, hogy miről lesz szó? Ez egy olyan része az Ószövetségnek, az Ószövetségi történelemnek, amikor történnek dolgok. Tehát nem állnak, hanem mozognak. Ugye Izrael népét követjük, és főleg ebben a fejezetben nem is kis dolog történik. Isten itt viszi át majd a népet a Jordánon. Amiért nagyon bátorító szerintem ez az ige szakasz, az, hogy itt mindenki végzi a dolgát, majd azt fogjuk meglátni, mindenki végzi a dolgát, Isten közben egy csodát visz véghez, és hogy minden a helyén van, hogy minden jól működik. És ez az, amire ugyanúgy ugye mindannyian vágyunk az életben, és csak nézzünk majd egy-két dolgot, hogy mégis mik azok az apró kis ilyen árnyalatni dolgok, amik miatt jól tudnak haladni az események. Szóval alapvetően szó lesz arról, hogy mit jelent követni, kicsit belenézzünk abba, hogy mit jelent vezetni, és beszélünk majd egy kicsit a szolgálatról is. Na, mielőtt beleugranánk a történetbe, ez egy olyan rész, amiben ugye nyilvánvalóan Isten, mint szereplő ott van, ezen kívül Józsué, egy főszereplő, a papok, a nép, és úgy kicsit olyan zárójelesen a jerikóiak. Na, hogy hol is állunk az ószövetségi történelemben? Ugye Isten kivezette a népét Egyiptomból, átjöttek a Vörös-tengeren, és aztán nem sokkal utána, néhány hónapra rájutottak a Sínai hegyhez, ahol Isten Mózesnek adta a törvényt, két kőtáblát, meg úgy még a törvénynek az egyéb dolgait. Ez úgy rendszabályozta az életüket, meg úgy Isten szövetséget kötött a népével. Aztán ugye is nem ez volt a végcélja az egész kivonulásnak, ugye volt Istennek egy korábbi ígérete Ábrahámnak, meg a leszármazottaknak, hogy őket, nekik Izrael földjét fogja adni, és vissza akarja őket oda vezetni. Most ezért aztán Mózes kiküld kémeket Kánaánba, erről már 4 Mózesben olvashatunk, Mózes 4. könyvében. Ezek között a kémek között van egyébként ugye Józsué is, amint tudjátok. És a törzsenként mennek a kémek, tehát 12 kém lesz, visszatérnek, és ugye a kémek közül 10 azt mondják, hogy hát szép és jó a dolog, de ez nem lesz olyan egyszerű. Mi több, jobb, ha meg se próbáljuk, mert óriások vannak, ezek megesznek minket ebédre. Nem, ne is fogunk bele, jobb nekünk itt a pusztában. 2 voltak, Józsué és Káleb, aki azt mondták, hogy ha Isten nekünk adta a földet, akkor tök mindegy, hogy kik vannak ott, akkor nekünk adta a földet, nekünk csak mennünk kell, a többi az ő dolga. Na most sajnos a nép a 10 kémre figyelt, jobban hallgatott, és ennek aztán lesz következménye, méghozzá az, hogy Isten nem engedi be őket az ígéret földjére, akkor és ott, hanem elkezdődik még egy 39 évig tartó vándorlás a pusztában, így mennek össze-vissza a pusztába, És még benne van a pakliban az is, hogy minden 20 évnél idősebb ember meg fog halni. Tehát nem mehet be, az a generáció nem mehet be, hanem csak azok, akik 20 év alatt vannak, hát mondjuk még ugye eltelik jó néhány év, tehát azok se lesznek már fiatalok, amikor bemennek, de szóval ezek az emberek meghalnak. Na most, ugye megtörténik, aztán vándorolnak a pusztában, meg ott is történik az egy-két dolog velük, és aztán így a vége felé, hogy közeledünk mostani mai szakaszunkhoz, Isten elkezdi vezetni a népet az ígéret földje felé, mi több már ad egy-két győzelmet bizonyos királyokkal szemben, akik megpróbálnak ellenállni a népnek. De ez még mind az ígéret földjén kívül van. Ami még nem sokkal ezelőtt történik, az az, hogy Mózes az Úrhoz távozik. Hát az a vezető, aki 40 éven keresztül vezette a népet, az nincs ott. Helyette viszont van Józsué, ő az új vezető. Na most ki is ez a Józsué? Nem a semmiből toppan elő. Ugye előbb már utaltam rá, hogy ő az egyik kém, aki bemegy a földre. Nem, tehát nem a semmiből lép elő, és nem a semmiből lesz a népnek a vezetője. Egyébként ő Efraim törzséből származik, Józsefnek a leszármazottai. Olvassuk róla, hogy Nun fia. Nem tudunk semmit erről a Nunról. Eredeti neve Józsuének nem az, hogy Józsué, hanem az, hogy Hósea. És Mózes lesz az, aki átkereszteli őt Józsuéra. Most erről a névről azért érdemes azt tudni, hogy ugye Jézus az egy görögösített név. Jézusnak is a héberül az a neve, hogy Józsué, vagy Jósua. Ki hogyan ejti. Tehát ugyanaz a neve van, mint Jézusnak. Azt jelenti, hogy Isten a szabadító. Amit még érdemes Józsuéről tudni, az az, hogy ő egyrészt katona. 2 Mózes 17-et javaslom, hogy írjátok föl, akik érzeteltek. Ebben lehet olvasni egy olyan történetről, amikor Izrael Amálék ellen harcol. Ez az a harc, ha emlékeztek rá, amikor Mózes áll a hegyen, és tartja a kezét, illetve nem csak ő tartja a kezét, hanem Áron és Húr tartják a kezét, és amikor fönt van a keze, akkor Izrael serege halad előre, akkor éppen győzedelmes, akkor tudják kaszabolni az ellenséget. Amikor meg elfárad a kez, és kezd ernyedni, akkor meg az amálékiak azok, akik elkezdik kaszabolni, vagy hát többet izraelit kaszabolnak. Na most ekkor, amikor ez a csata történik, Józsué az, aki harcol. Tehát Józsué a seregnek a kapitánya. Tehát nem volt egy puhán gyerek. Zárójelben szeretném megtenni, hogy én amikor katona voltam, akkor megjegyeztem egy dolgot, amit mondtak nekem, és nagyon igaznak találtam. A katonának két dolgot kell tudni csinálni, és ez azért mondom, mert Józsué is ezt fogja tudni csinálni, hogy látjuk. Tudnia kell várni, de nagyon, és aztán tudnia kell gyorsan cselekedni. Amikor jön a parancs, akkor gyorsan kell cselekedni. Ezt fogjuk látni majd Józsué életében is. Na, azon kívül, hogy katona, azon kívül Józsué egy szolga is, méghozzá Mózesnek a szolgája. Mózest árnyékként követi, szinte mindenhova. Hogy hol is van Mózessel, például fönt van vele a hegyen 40 napig, amikor a törvényt kapja Mózes. Tehát nem akárhol van Mózessel együtt. 2 Mózes 24-ben olvassuk ezt. Emiatt aztán nem vesz részt ugye az aranybórjuk körüli zűrzavarban. És aztán még egy fontos info vele kapcsolatban, hogy amikor már a nép ugye megkapta a rendelkezéseket, megépítették a sátrat, meg ilyesmi, akkor ugye Mózes volt az, akivel Isten szemtől szembe beszélt, de amikor Mózes kijött a sátorból, akkor Józsué volt az, aki őt váltotta. Ő volt bent a sátorban. Ezt mindjárt elolvasunk egy pár verset, ez közte lesz. Efraim törzséből ugye őt választják, hogy elmenjen kikémelni Kánaán földjét, 4 Mózes 13, és ugye csak ő meg Káleb látják lehetségesnek, hogy Istennel birtokba lehet venni az ígéret földjét. Aztán 4 Mózes 27 az, amikor 4 Mózes 27, 18-20-as versben, amikor Isten mondja azt Mózesnek, hogy Józsué lesz az utódod. Tehát ezt nem úgy kitalálja Mózes, vagy ilyesmi, vagy sorsolnak, hanem Isten mondja meg azt, hogy figyelj, Mózes, Józsué lesz az utódod. 4 Mózes 27. És aztán tulajdonképpen Mózes rá is ruházza majd a tekintélyét, erről meg az 5 Mózes 31-ben olvasunk, az egész nép előtt. Tehát nem lesz kérdés igazániból senki számára, hogy Mózes után Józsué viszi a stafétabotot. Mózes halála után Isten bölcs lelket ad neki, ezt a 5 Mózes 34:9-ben olvassuk. És a Józsué könyve az úgy kezdődik, ami azt hiszem minden hívő embernek egy nagyon kedves rész, hogy Isten nem is akárhogyan bátorítja Józsuét arra az elhívásra, ami rávár. Legyen erős és bátor, ugye ez a fő üzenet ennek a fejezetnek, hogy Isten vele lesz, ő csak legyen erős és bátor. Na, egy picit már említettem ezt a dolgot, hogy nézzük meg, 2 Mózes 33, ezt amikor én készültem el az órán, akkor nagyon megragadott, és ezt szeretném, hogy veletek megosztani ilyen kis kitérőként. Tehát 2 Mózes 33, 9-től 11. versig. Azt mondja, valahányszor bement Mózes a sátorba, felhúzva pereszkedett le, és megállt a sátor bejáratánál. Így beszélt Mózesről az Úr. Hagyj olvasom ezt a verset még egyszer. Valahányszor bement Mózes a sátorba, felhúzva pereszkedett le, és megállt a sátor bejáratánál. A 10. vers. Amikor az egész nép látta, hogy ott áll a feloszlop a sátor bejáratánál, az egész nép fölkelt, és mindenki leborult sátor bejáratánál. Az Úr pedig színről színre beszélt Mózessel, ahogyan egyik ember beszél a másikkal. Amikor visszatért a táborba, a szolgálatára rendelt ifjú Józsué, a Nun fia, nem távozott el a sátorból. Tehát itt van ez a vers, a 11-es, amiben azt olvassuk, hogy Józsué volt a Mózesnek a váltása a sátorban. Na, de a 9. verset szeretnék egy kicsit olvasni, tényleg egy zárójeles megjegyzés. Ugye azt mondja, hogy amikor Mózes ment be a sátorba, akkor ereszkedett le a felhőoszlop. Nem fordítva. Tehát nem az volt, hogy felhőoszlop ereszkedett, és Mózes bement a sátorba. Amikor Mózes bement a sátorba, akkor ereszkedett le a felhőoszlop. És ezt azért szeretném, azért ragadott meg az egész, mert nekem egy... az imádságról beszél számomra egy kicsit. Méghozzá azért, mert hajlamosak vagyunk úgy kicsit ilyen, nem tudom, pogány módon közeledni Istenhez, hogy nekünk bizonyos, tehát le kell csendesednünk, le kell tudom is, hogy mit csinálni, hogy Isten jelenlétébe kerüljünk, meg Isten meghallgasson minket. Tehát én majdnem ilyen bűvészkedni kell, hogy abrakadabra, és akkor Isten majd akkor hallgat meg minket, hogyha ezért, nem tudom, kiköptük a rágógumit, meg kikapcsoltuk a mobilt, meg ilyesmi. De nem erről van szó. Itt azt látjuk, hogy amikor Mózes elindul a sátorba, akkor a felhőoszlop ereszkedik. Mint hogyha Isten azt mondaná, hogy jé, Mózes megy a sátorba, akkor megyek én is vele. És az imádságban is lehetünk ilyenek. Mehetünk így Isten elé, mert Isten szeret velünk időt tölteni. És mehetünk vele, és amikor mi megyünk elé, akkor Isten is jön velünk, és meghallgat minket, és közösségben van velünk. És csak ezt akartam mondani ezzel kapcsolatban. Na, amit viszont még Józsué a bevezetésképpen Józsuéról. Kicsit átsiklottam eddig fölötte, de remélem érzitek azt, hogy Józsué nagyon sok időt töltött az Úr jelenlétében. Nagyon sok időt. Még mielőtt vezető lett volna. Amikor fönt van Mózes 40 napig a hegyen, kapja a törvényt. Én biztos vagyok benne, hogy nem úgy mentek föl a hegyre, hogy volt 40 napi élelmük, meg innivalójuk. Hanem fölmentek, és utána onnantól Isten kezébe voltak. Nem tudom, hogy hogyan beszélt Isten Mózessel, én azért gyanítom, hogy Józsué letáborozott egy helyen, és akkor Mózes még odébb ment, és akkor Isten ott szólt hozzá. De az is valószínű, vagy nem tudom, szóval ezek most egy kicsit hipotézis, úgyhogy ezt vegyétek annyira komolyan. Mondjuk Mózes visszamegy minden nap Józsuéhoz. De nem mennek le a hegyről, csak visszamennek. És akkor Józsué kérdezget, na milyen volt, mit mondott az Úr? És akkor Mózes elmondja. És Józsuét érdekli, és Józsuét megáldja ez a fajta kommunikáció. De hogyha még nem is történt, hanem Mózes csak eltűnt 40 napra, akkor is Józsué azt mondja magába, hogy nekem jó itt lennem. Mi több, itt kell lennem. Mózes azt mondta, hogy maradjak itt, nekem itt kell lennem, és jó itt lennem, és Isten gondoskodik valahogy, mert is 40 napig ugye fent volt a hegyen. Mindenesetre Isten jelenlétében volt, Isten dicsőségéhez közel. Ez volt a hegyen. Aztán meg a sátorban, amikor már lent vannak a nép között. Akkor is ugye azt olvastuk, hogy ő volt Mózesnek a váltása. Amikor Mózes kiment a néphez, mert mondjuk akart nekik valamit mondani, vagy elérhető akart csak lenni, hogy emberek jöhessenek hozzá, és beszélhessenek vele, akkor ott volt a sátor, ő ott maradt a sátorban. És ott is Isten jelenlétében, Isten dicsőségéhez közel, ugye, ott van a szövetség ládája, nem tudom mi minden. Szóval az egy dicsőséges hely. Rengeteg időt töltött az Úrral. Megtanult várni, elsősorban Istenre, és azt persze Mózesre is, mert végül is a szolgája volt, azt csinált, amit Mózes mondott neki. És tulajdonképpen ezek a legjobb idők az ember életében. Ha Józsuével majd találkozunk a mennyben, akkor ő, és megkérdezzük azt, hogy mi volt számára a legjobb itt a földi életben, akkor azt mondja, hogy mondani, hogy az Úrral töltött idő. Nem az, hogy most csatákat nyert Amálék ellen, és milyen fantasztikus volt, és utólag tudtam meg, hogy amikor Mózesnek fent volt a keze, akkor mentünk előre, amikor még lent volt, akkor meg hátra. Vagy az egyéb csaták, amiket itt még majd fognak vinni, vagy Jerikó legyőzés, hanem az, hogy amikor az Úrral voltam, amikor fent voltam a hegyen Mózes, na az nem volt akármi. Vagy amikor a sátorban voltam, az jó. Úgyhogy ezek a jó idők. Nekünk is tudom, hogy ezek a jó idők. Na, Józsué 3-ba, végre belevágjuk már ebbe a részbe. A közvetlen előzmény az az, hogy a második fejezetben, hogy Józsué kiküld kémeket Kánaánba, Jerikóba, és ugye ott betérnek Ráháb házába, és persze rájönnek, hogy hú, ezek kémek, elkezdik őket üldözni, Ráháb elrejti őket, aztán az éjszaka repülő alatt meg várfalon lakott Ráháb, és ott kiengedi őket a városból. Szóval visszatérnek ezek a kémek Józsuéhoz, és azzal térnek vissza, hogy az utolsó vers, a 2. fejezetbe azt mondja, hogy reszket tőlünk annak a földnek minden lakója. Ez nem rossz előjel. Nézzük az 1. verset. Józsué másnap korán reggel fölkelt, fölkerekedtek Sittimből, és eljutottak a Jordánhoz, ő meg Izrael fiai mindnyájan ott táboroztak, mielőtt átkeltek volna. Szóval Józsué elindul, és a nép elindulnak Sittimből, megérkeznek a Jordánhoz. Ez a Jordán, ugye ez egy folyó, ezt nem kell mondanom. Nem egy túl nagy folyó, viszont van egy-két érdekessége a magának a környéknek. Ez a völgy, ez körülbelül olyan 10-20 kilométer széles, és a környező hegyek, legalább most elég kopárak, valószínűleg akkor kevésbé voltak kopárak, azok olyan 5-800 méterrel vannak a tengerszint fölött. Tehát nem annyira magasak, de nem is annyira kicsik. Viszont nagyobbak tűnek amiatt, mert maga ez a völgy, ez tengerszint felett van. A holtengernek a szintje az ma már nem a mínusz 400-on van, tehát nagyon mélyen a tengerhez képest, nagyon mélyen a tengerszinthez képest. Tehát ahhoz képest azért ilyen jó 1000 méter magas hegyekről beszélünk. Ezzel együtt ez egy meleg környék, tehát vagy kopárak, vagy erdősek voltak, talán erdősebbek voltak akkoriban. Mindenesetre termékeny terület. 1 Mózes 13-ban olvasunk arról, hogy ugye, amikor Ábrahám és Lótnak a pásztorai összevesztek, akkor ugye Ábrahám azt mondja, figyelj, döntsd el, itt maradsz, vagy elmész, én a másik irányba megyek. És ugye azt olvasok akkor, hogy Lót ezt a területet választotta. Azt mondja, ez egy jó zöld terület volt. Oda bent le, ugye Szodoma és Gomorra arra, abba az irányba ment, az is ott van ezen a részen. Na most, amit akartam még ezzel mondani, hogy egy völgy, hogy elég is jól be lehet látni egyik oldalról a másikra, nincs akkora távolság, hogy már ködbe vészne. Úgyhogy amikor a nép megjelenik a Jordán partján, akkor Jerikó, ami ugye a túlparton van, viszont picit már a hegyek lábánál, és ugye várfala van, ugye azt olvassuk, Ráhába várfalon lakik, a jerikóiak már látják, hogy itt jönnek valakik. Méghozzá nagyon sokan vannak. Na, 2. vers. 3 nap múlva végmentek az előjárók a táboron, és ezt parancsolták a népnek. Ha azt látjátok, hogy a lévite papok fölemelik isteneteknek az Úrnak szövetségládáját, akkor ti is kerekedjetek föl, és menjetek utána. De legyen mintegy 2000 könyök távolság köztetek és közte. Ne menjetek közel hozzá. Így tudjátok majd az utat, amelyen mennetek kell, hiszen nem jártatok még soha ezen az úton. Szóval eltelik 3 nap a Jordán mellett. Józsué biztos megint töltött időt az Úrral, biztos járt a táborban. Ugye tényleg itt egy egész népről kell gondolni, tehát ez nem egy hadsereg, ami megy, hanem ott vannak asszonyok, ott vannak gyerekek, ott vannak állatok. Ezekre azért gondolni kellett, és gondoskodni róluk. Tehát valószínűleg Józsué tájékozódik arról, hogy hogyan is van a nép, hogy bírt ezt a kis utat, illetve mire kész. A környező népek ugye azok meg már ezért már nem tudnak mit kezdeni magukkal, ugye azt mondták a kémek is, hogy már reszkett tőlük a föld. A harmadik napon aztán Józsué kiadja az utasítást, hogy indulás. És ebbe ugye az egész procedúrában papok is részt vesznek, és aztán a nép is. A papoknak kellett vinni ugye a ládát, és a nép majd követi őket. És ez a ládának, ami érdekes, ugye az, hogy hogyan 2000 könyök, hogy azt hiszem, hogy 2000 könyök távolságra előre kellett menni, tulajdonképpen a népnek meg kellett várni, hogy 2000 könyökre elérnek. Ez a 2000 könyök egy olyan 900 méter, majdnem egy kilométer. Miért tende ezt így? Miért kérte ezt Isten, hogy így csinálj? Szerintem ebből azért tanulhatunk, levonhatunk egy-két tanulságot. Ugye az Úr szeretne előre elmenni. Az Úr dicsősége, az Úr szeretne előre menni. Nem fegyveresek mennek elő, hanem az Úr ládája. Az Úr lesz az ő védelmük. Azon kívül azt hiszem, mindannyian hajlamosak vagyunk arra néha, hogy előre szaladgáljunk, az Úr elé szaladgáljunk. Ezért kérte Isten azt, hogy legyen azért egy kis távolsága a láda és a nép között. Hogyha előre szaladtak volna emberek, akkor egyrészt mondjuk odaérnek a magához a folyóhoz, akkor ugye megtorpannak, na akkor most mi lesz? Most akkor mit fogunk csinálni? Akkor jönnek a kérdések. Egyrészt, másrészt meg ugye nem tudni azt, a nép adott esetben nem biztos, hogy tudtad, hogy mi várja őket az út közben, vagy a túloldalon. Tehát lehet, hogy esetleg népek mégse félnek annyira, hanem esetleg támadásra készülnek. Tehát magukat is, meg az egész népnek a védelmét szolgálja az, hogy Isten szeretne előmenni, és a nép az megkövesse. Viszont Isten biztatja őket arra, hogy gyertek, gyertek. Most amikor a mi életünkre nézünk, akkor is vannak ilyen idők. Sőt, a legtöbb idő az olyan, hogy Isten szeretne előmenni. Mindig szeretne előmenni, de aztán van olyan idő, amikor azt mondja, na akkor most gyere te is. És szóval nem kell Isten elé rohannunk. Hagyjuk, hogy ő vezesse a dolgunkat, hogy ő mutassa meg, hogy merre kell mennünk. Milyen döntéseket hozzunk. Itt most nyilvánvalóan olyan döntésekre gondolok, amik nem arról szólnak, hogy most milyen zoknit vegyek föl reggel, hanem nagyobb dolgokra. Hogy Istenem, mi az, amit szeretnél, hogy csinálják az életben? Most meg merre vezetsz? Most milyen állás? Most elveszettem az állásomat, most mi lesz a következő lépés? Vagy szóval ilyen dolgok. Szóval, és Isten fog vezetni. Ha megadjuk neki azt, hogy ő mehessen elől, akkor ő fog vezetni. 5. vers. Józsué ezt mondta a népnek, szenteljétek meg magatokat, mert holnap csodákat tesz köztetek az Úr. Szenteljétek meg magatokat, mondja Józsué a népnek. Ez az megszentelni dolog, ez ezt ugye sokan sokszor félreértik. Szentnek lenni, vagy megszentelni valamit, az azt jelenti, hogy valamilyen célra külön választani. Tehát nem jelent ezt megtisztítani, vagy hanem külön választani. És más kérdés, hogyha az Úrnak szenteli meg magát az ember, akkor utána mindenható Istennel áll szemben, azért akkor le is tesz néhány dolgot, hogy akkor most mi is az, amire te el szeretnél engem választani, mi a célod ezzel. És Józsiás arra biztatja a népet, hogy szenteljék meg magukat, mert másnap nagy dolgok történnek. A népnek erre kellett figyelni. Uram, most mi fog történni? Most mi lesz az, amit fogsz csinálni velünk? Gondolhatják egyébként, mert végülis mennek. A nép tudta, hogy Isten nekik adta azt a földet, tudta, hogy még nincsenek benne a földön, és tudták azt, hogy ott vannak a földnek a határán. Tehát azért gondolhatták, hogy mi lesz, az, hogy hogyan, az már más kérdés, de tudják azt, hogy na, holnap, Uram, valami nagy dolog fog történni. És ilyenkor az emberek ugye bizonyos dolgokat tesznek, bizonyos dolgokat meg nem tesznek, bizonyos dolgokat meg betesznek, azt mondom, akkor most ezt nem csinálom. És nekünk is valahol ez lesz a feladatunk, hogy mi is legyünk készek arra, hogy az Úr bármikor tud dolgokat csinálni. Ez a mi megszentelődésünk, hogy készek vagyunk mindig arra, hogy Isten valamit tegyen, hogy ne vigyünk olyan terheket magunkkal, amikre nincs szükségünk, viszont azokkal legyünk elfoglalva, amikre az Úr hív el minket. És ez lehet bármi, tehát itt most ne gondoljatok mindenféle lelki dolgokra, hanem vannak hétköznapi szolgálataim, tanulás, vagy a családról gondoskodni, vagy ilyesmi. 6. versben ad Isten, nem Isten, Józsué a papoknak utasítás. Papoknak pedig ezt mondta Józsué, vegyétek fel a szövetségládát, és vonuljatok a nép előtt. Fölvetített a szövetségládát, és mentek a nép előtt. Az Úr pedig ezt mondta Józsuénak, a mai napon kezdelek naggyá tenni az egész Izrael előtt. Hogy tudják meg, hogy veled leszek, ahogy a Mózessel is vele voltam. Ez egy nagy bátorítás Mózes számára Istentől. Annak ellenére, hogy már az első fejezetben kapott ő ugye bátorítást, hogy legyen erős és bátor. De ez lesz az ő ugye, első nagy dobása, mint vezető a nép előtt. És ezért mondja Isten azt, hogy most ezen a napon kezdődik nagyját tenni. Józsué egyébként valóban a sarkára állt. Tehát ő amikor kapta a bátorítást Istentől az első fejezetben, ő bátor volt és erős volt. Elindult arra felé, a föld felé, amiről tudta, hogy Isten nekik szeretné adni. Valószínűleg Mózes meg is mondta neki azt, hogy figyelj, Józsué, Isten azt mondta, hogy én nem vezethetem be a népet oda, viszont te leszel az, aki bevezeted oda. De ez nem kis felelősség Józsué vállán, de tudja, hogy mi az, amit Isten szeretne adni, ugye ismerte az ő ígéreteit, és ő ebben bátor volt, mondta a népnek, hogy figyeljetek, menjünk oda, ha egyszer át kell mennünk a folyón, akkor oda is kell érnünk a folyón, Isten minket folyóhoz, Isten oda arra hív minket, hogy menjünk oda, akkor tessék jönni és menjünk. Nem kell minden egyes lépést a szájába rágni, ezt akarom egy kicsit mondani, hanem erős és bátor, kimer lépni abba az irányba, amerre tudja, hogy mennie kell. Ráadásul nekünk tulajdonképpen kis nosztalgiával is tekint az egész dologra, ugye ő már járt az ígéret földjén, ne felejtsük el, 39 évvel korábban. Látta azt, hogy ez egy jó föld, ez egy valóban egy tejjel és mézzel folyó föld, amit Isten szeretne nekik adni. És ami miatt még egy érdekes az egész szituáció, gondoltok bele a nép szemszögéből az egészben. A nép ott volt, 39 évet lenyomtak, 40 évet lenyomtak a pusztába. És azt látják csak maguk körül, hogy jé, ez az ember, Józsué és Káleb, ők a legidősebbek. Akik hitetlenek voltak, az a nemzedék már nincs itt körülöttünk. Tehát ma holnap megtörténik a nagy dolog. Az, hogy Isten bevisz minket az ígéret földjére. Isten betartja az ígéreteit. Lesz, biztos vagyok benne, hogy lesz, ha nem lett volna még az életetekből olyan dolog, amikor Isten megígért nektek valamit, és ott vagytok már a beteljesülés küszöbén. Én azt hiszem, hogy ilyenkor tényleg az a legnagyobb kihívás, hogy akkor is hagyjuk Istent előmenni. Hogy hagyjuk, hogy az ő ládája menjen elől. Amikor már karnyújtásnyira van a mondjuk az esküvő. Karnyújtásnyira van valami nagy dolog, amit tudod, hogy Isten a szívedre helyezett. Akkor is hagyjuk meg Istennek a vezetést. Ilyenkor vagyunk hajlamosak előre rohanni. Viszont legyünk bátrak. Ha tudjuk, hogy mi a helyes irány, abba lehet menni. 8. versben mondja el Józsué először a tervet. Pontosabban Isten mondja először a tervet. Te azért parancsold meg a szövetség ládáját vívő papoknak, amikor odaértek a Jordán vizének a széléhez, álljatok bele a Jordánba. Azután ezt mondta Józsué Izrael fiainak, jöjjetek ide, és hallgassátok meg Isteneteknek az Úrnak beszédét. Ebből tudjátok meg, hogy az élő Isten van köztetek, mondta Józsué, és hogy ő valóban elűzi előletek a kánaániakat, a hetitánkat, a hivvieket, a perizieket, a girgásiakat, az emóriakat és a jebusziakat. Íme az egész föld urának szövetségládaja átmegy előttetek a Jordánon. Most tehát választhatok ki 12 férfit Izrael törzseiből, törzsenként egy-egy férfit. És mihelyt a Jordán vizét érinti a papok lába, akik az Úrnak, az egész föld urának a ládáját viszik, a Jordán vize ketté válik, a felülről lefelé folyó víz megáll, mint egy gát. Szóval Józsué el fogja mondani, hogy ezt a 19. versen már Józsué mondja Isten fia, vagy az Izrael fiainak a dolgokat, hogy mi fog történni. Ahogy a papok belállnak a folyóba, a folyó meg fog állni. Ami folyó, vagy víz jönne még felülről, az fel fog tornyosulni, aminek le kell folyni, az le fog folyni, és szárazon tudunk átmenni majd. Viszont kapnak egy feladatot, hogy törzsenként válasszanak egy-egy embert. Ennek praktikus okai vannak, hogy ez itt hangzik el, amikor ez a 12 ember fog kelleni, akkor nem lesz idő arra, hogy kiválasszák őket, tehát azért kellett most ezt megejteni. És olvasok végig a fejezetet. Akkor fölkerkedett sátraiból a nép, hogy átkeljen a Jordánon. A papok vitték a szövetség ládáját a nép előtt. A ládát vívők megérkeztek a Jordánhoz, és a ládát vívő papok lába a folyó szélén belemerült a vízbe. A Jordán medre pedig az aratás idején mindvégig egészen tele volt. Egyszerre csak megállt a fölülről lefelé folyó víz, gátként feltornyosult egy nagy szakaszon Ádámnál, annál a városnál, amely Cáretán mellett volt. A pusztai tenger, az a sós tenger felé folyó víz pedig teljesen külön vált. Így kelt át a nép Jerikóval szemben. Az Úr szövetségládáját vívő papok ott álltak szilárdan a Jordán száraz medrében. Egész Izrael átkelt, és mindaddig száraz volt a meder, amíg az egész nép mindenestül át nem kelt a Jordánon. Ha megtörténik az átkelés, hogy amikor a papok lába beleír a vízbe, akkor a folyó feltornyosul. A papok egy helyben állnak, ládával a kezükbe, és itt lesz az, amikor a nép elhalad a láda, beéri majd a ládát, és átmegy a láda előtt. Aztán a láda majd az átkelés után megint a nép elé fog állni. A 16. versnek a második felében olvassuk azt, hogy ez az átkelés Jerikóval szemben történt. Ha eddig cikiztük a jerikóiakat, akkor azt hiszem, az most még jobban be lehetnek már. Már nagyon izgulhatnak. Ott a szemük előtt áll meg a Jordán, és jön át ez a nép. Ami eddig ott a Jordánban, hogy jön át majd ez a nagy embertömeg? Hát átment. Ahogy mit is látunk, itt is vannak érdekes dolgok. Ugye a papok beleállnak a vízbe, és a nép átmegy előttük. Isten szerette volna, hogy ez így történik. Istent érdekli az, hogy az rábízott emberek, azok utolsó szálig, utolsó lélekig biztonságos helyre menjenek. Tehát nem az volt, hogy előre mentek, a papok is oda átmentek, jól megáll a víz, és akkor mindenki azon fog aggódni, hogy én még átérek-e. Meg fog-e állni ez a víz. Hanem ott van a láda, ott vannak a papok, ők állnak, és a nép elmegy előttük. Istennek gondja van a legutolsó emberre is. És amikor mi a szolgálatban vagyunk, akkor ez, és itt hétfőn este tudom, hogy sokan vagytok, akik valamilyen területen szolgáltok, pont azért jártok hétfő esténként, már többi alkalman mondjuk szolgáltok. Szóval nekünk is be kell várnunk azokat, akik szolgálnak. Akiket mi szolgálunk. Tehát nekünk is egy dolog, hogy adott esetben vezetjük őket, és irányt adunk, és megyünk előttük, de amúgy meg ott kell lenni velük, és segíteni kell őket, és szolgálni kell feléjük. Erről szól az egész írás, és ezt csinálta. A láda amúgy nem volt könnyű dolog egyébként. Ugye egy fából készült, és aranyjal be volt vonva. Benne volt három dolog. Összetudjuk szerint mi volt az a három dolog? Kőtáblák, Áronnak a veszélye, és egy manna, igen, egy tálmanna. Ez a három dolog volt benne. Most ezt ugye négyen fogták, de hát azért, ugye azt olvassuk a népről a 4 Mózesben, hogy helye közel 600 ezer férfi volt, aki harcképes volt. 600 ezer férfi. Ugye a népstadion az fénykorában tudott mondjuk 80-90 ezer embert leültetni, tehát mondjuk egy népstadionból egy olyan 7 népstadionnyi ember, csak férfi, aki harcképes. És akkor még ott vannak az asszonyok, ott vannak a gyerekek, ott vannak az állatok. Itt nagyon óvatos becslések azt mondják, hogy legalább 2 millió ember. Na most tudom, hogy 2 millió ember, amíg átmegy egy folyón, ugye a papok ugye ott fogják, ez nem kis idő. De a papok ott voltak, és fogták a ládát, mert merték volna nem megcsinálni, amit Isten mond, de hát akkor is. És még akkor is, hogyha váltották egymást, még azt is el tudom képzelni, hogy váltották egymást, mégis nem 4 pap volt összesen, hanem többen voltak, de ott kellett nekik, az volt a feladatuk, hogy ezt csinálják. És csak azért akarom ezt is kihangsúlyozni, mert a szolgálat, de nem beszélünk csak a szolgálat, hanem Istennel való járás is, és azt kívánja tőlünk, hogy kitartóak legyünk. De amire Isten elhívott minket, azt csináljunk, és abban legyünk hűségesek. Tudhatjátok rólam, hogy én itt a könyvszolgálatot csinálom hosszú évek óta a gyülekezetben, és kis reklámhelye, hogy most van a webshopunk, mert biztos tudjátok, de van a webshopunk. Sok ember volt a szolgálatban most, és elég sokan vagyunk, és nagyon jó kis csapat van most, és tudom, hogy közületek senkire nem vonatkozik, de nagyon fontos az, hogy amit csinálunk, abba kitartóak legyünk. És ez, ami engem megállt a mostani csapattal, hogy tudom, hogy számíthatok rájuk. Legyünk kitartóak abban, amit csinálunk. Ha mindenbe csak belekóstolgatunk, és nem vagyunk igazániból, nem maradunk ott, meg nem tartunk ki benne, akkor az nem jó senkinek se. Nem jó nekünk, és nem jó azoknak se, akik számítottak ránk. Ugye Isten, azt szeretnénk mi hallani Istentől, majd a mennyben, hogy jó és hű és igaz szolga. Most az a szó, hogy hűség, ugye az csak idővel tud megmutatkozni. Az abban mutatkozik meg, hogy hosszú ideig az ember vállal valamit, és abban kitart, és azt csinálja. Ugye fontos, hogy hűségesek legyünk abban, amit csinálunk, bármilyen szolgáltok. És tudom, hogy itt sokan vagytok, akik szolgáltok, és tudom, hogy hűségesek vagytok. De higgyetek el, ez az, amit tényleg Isten szemében, ez egy nagyon fontos dolog, hogy hűségesek legyünk. Persze tudjuk azt, hogy mire hív el minket. Tehát azt, hogy most az ember esetleg megpróbál egy-két dolgot, hogy na most mi az, ami megy, mi az, ami nem, vagy mi az, ami érdekel engem, mi az, ami nem, az odáig rendben van. Csak aztán, amit be azt mondjuk, hogy igen, csináljuk, azt csináljuk. És abból legyünk hűségesek. Na, megmondom, szerintem nagyjából a végére értem. Tudtam, hogy sokkal rövidebb leszek, mint ahogy a Sanyi szokott lenni. Még az egy-két dolgot, 4. fejezetben kellenek majd azok az emberek, akiket kiválasztanak. Ugye arról fog szólni, azik kellnek ezek az emberek, hogy a Jordánból vegyenek ki köveket, amiket aztán a túlparton majd felállítanak. Ez egy ilyen emlékhely tulajdonképpen, hogy emlékezzenek arra, hogy Isten mi mindent csinált velük. Érdekes volna tudni, fogalmam sincs, de ezek a kövek ugye nyilvánvalóan ideig ott megvoltak, meg vigyáztak rá, meg tudom, és semmi. És nem tudom, hogy most megvannak-e ezek a kövek, de érdekes volna tudni, hogy megvannak-e. Biztos, hogy kitűnek a környezetükből, mert ugye folyóban a kövek azok mindig lekerekítettek, nem ilyen sarkosak, élesek, ott meg kinn a felszínen biztos inkább ilyen szélfutta, meg tudom, és semmilyen másfajta kövek vannak. Úgyhogy aztán, ahogy ugye papok kijönnek a Jordánból, miután a köveket kihozták, visszaáll a folyó normál üzembe, hogy le is folyik a víz. És a nép a túloldalon letáborozik Gilgálban. A település Gilgál, most már kőhajításnyira vannak Jerikótól. Józsi megint szól majd a néphez a kövek kapcsán, és hogy a kövek ezek bizonyságok lesznek a nép számára az Úr hatalmáról és gondviseléséről. Gilgálban fog az a fájdalmas dolog történni, most a férfiakat illetően, hogy körülmetélik őket, mert a pusztában nem történt ez meg, Isten azt mondja nekik, hogy metélik körül. Aztán sebláz meg, de lényeg az, hogy elég hamar utána megkapják még azelőtt Páska lesz. Azt, hogy az ige negyedik fejezet 19. versében, hogy az első hónap 10-én jött fel a nép, tehát jött át a Jordánon. Első hónap 14-én van a Páska. Kettő között volt az, hogy a férfiakat körülmetélték. És utána meg is szűnik a manna. Isten bevezett őket arra a földre, amit nekik akar adni, és meg is szűnik a manna. Az első lett egy dolog, hogy már egyik reggel kimennek, és nincs ott a manna. És akkor el kell menni, és akkor mondjuk gyümölcsöket szedni a fáról, vagy aratás idejéről, ugye azt olvastuk a Jordánról, hogy aratás idején tele volt a meder, tehát végül is ott volt nekik a terített azt, kicsit dolgozni kellett, nem úgy, mint a mannával. És de ez megszűnik, ez egy na, megérkeztünk, akkor itt vagyunk a földön. És aztán fog az 5. fejezet vége felé ugye megjelenni az Úr seregének a vezére, Józsuénak, hogy elmondja a haditervet. Jerikó bevételét mindannyian tudjátok, hogy hogy történik, nem igazán klasszikus hadviselésnek a szabályt betartva. A jerikóiak azok biztos már, szerintem azok nem is tudom, hogy mennyit harcoltak, szerintem azok egyben megadták magukat most érzésre. Szóval ezek után ott közeledik a nép, hogy át kell a Jordánon, megáll a Jordán. Aztán még szerintem őket csak kefétették akkor is, amikor napokig nem történik semmi. Ugye ott van a nép, ott van mint 2 millió ember a városon kívül, alig kívül, és ezek nem csinálnak semmit. Már hogy persze a férfiaknak azért fájt a dolog, meg aztán páskát ültek, de szóval azért biztos meg voltak lepve, és amikor utána a 6. fejezetben elkezdenek ugye a város körül csöndbe menni. Szóval vissza a táborba. Aztán kéz mennek. Semmi. Másnap ugyanez. Hát ezek szerintem ezek már megörültek a végére. Na mindegy, remélem, hogy az egy-két dolgot itt sikerült kimazsolázni ebből a részből. Isten szeretne vezetni minket, mint ahogy a népét vezette. Ő megáldott minket különböző dolgokkal, ajándékokkal, képességekkel. De ajándékokkal is, most szeretném azt is azért aláhúzni, tehát olyan dolgokkal, amik nem képességek, nem elsajátíthatók, hanem tényleg ajándékok. Én szeretném, hogyha ezekben járnánk. A Jordánon való átkelés az a keresztény tipológiában a bővölködő keresztényetet jelzi, tehát az abba való bemenetelt jelzi. Nem a mennyországot, néhányan összekeverik, hogy az ígéret földje a mennyország, nem erről van szó. Mennyországban is nem kellene harcolni a néppel, különböző népekkel, nem kell ott majd harcolnunk. Itt viszont kellett, mint ahogy a keresztény életünkben is kell, hogy harcoljunk olyan ellenségekkel, amik felfeltűnnek. Legtöbbik belülről jön, a bűnös természetünkből jön, de Jézus Józsué, ugye ahogy Izrael Józsué velünk volt, Jézus velünk van, hogy ezekkel a harcokat megharcoljunk és győzzünk ezekben. Amiért jópofa maga az is, hogy ez az ígéret földjén nekik harcolniuk kellett, az, hogy nekik hinni kellett minden egyes alkalom, amikor ellenséggel találták magukat szembe, nekik hinni kellett azt, hogy Isten nekik akarja adni azt a földet. És mi több, ugye azt ígérte Isten nekik, hogy ahova ők a lábukat teszik, az az övék lesz. Tehát nekik ezt hinni kellett, amikor harcba bocsátkoznak. Nekünk is hinnünk kell, amikor egy-egy terület óriásként magasodik előttünk, vagy egy-egy kis koszos bűn előkerül, hinnünk kell azt, hogy Isten szeretne minket megszabadítani ebből. Mi több? Ő meg akar minket szabadítani ebből. És neki megvan mindene ahhoz, hogy mi szabadok legyünk ettől a dologtól. Úgyhogy amikor, ez azért nagyon jó a Józsué könyve, nagyon sokat lehet belőle a lelki harcról tanulni, meg ezekről a keresztényetnek a kicsit lelki oldaláról. Na most már tényleg befejezem, tudom, hogy maradt egy jó sok időt a közösségre egymással legyen majd, és aztán majd jövő héten tudtam, hogy Sanyi folytatja. Azért imádkozzunk a végén egyet. Drága atyánk, szeretnénk megköszönni neked a te ígédet, Urunk. Köszönjük, hogy te vagy a mi Józsuénk. Nem te vagy az, aki előttünk mész, Uram, aki által vezet minket. És köszönjük azt, hogy szeretnéd azt, hogy mi bővölködjünk ebben az életben. Nem úgy, ahogyan ezt a természetes értelmünkkel szeretnénk néha, hanem te szerinted bővölködjünk, Uram, hogy igazán tudjuk meg, hogy mi a magasság, mi a mélység, Uram. Az, hogy te mennyire szeretsz minket, mennyire szereted a teremtésedet, Uram, mennyire szereted, és mennyire szent vagy te, Uram, mennyire jó vagy te. És ebben a jóságban, ebben a szentségben szeretnél minket is tudni. Szóval ebbe járjunk, Uram, ebbe lépjünk be, már itt a földön is, Uram. Azt imádkozzuk, ugye, hogy a te akaratod legyen meg a földön, úgy, mint a mennyben. Uram, ezt szeretnénk mi életeinkben is értelemszerűen. Szeretnénk abban járni, amiben te itt minket a földön elhívtál. És köszönjük, hogy itt csak vándorok vagyunk. Köszönjük, hogy te a végállomásként te a mennyországot jelölted meg, Urunk, és oda vársz minket, azt a helyet készített számunkra. Köszönjük, hogy az a idő alatt is, amíg itt vagyunk, nem maradtunk segítő nélkül. És szeretnénk mi is úgy sok-sok időt veled tölteni, ahogyan Józsu is tette. Hogy erősek legyenek a lépteink, Urunk, hogy tudjuk, hogy mi a helyes irány. És Urunk, tudjuk azt, hogy ha sok időt töltünk veled, Uram, akkor a te ismeretednek az illatát terjesztjük. Szinte szavak nélkül is, és bizonyságok vagyunk az emberek számára. Szeretnénk ilyen bizonyságok lenni, akikben a te örömed, Uram, az gazdagon él, Uram, akiket a te lelked vezet, Uram, tudjuk, akik betöltik a törvényt azáltal, hogy szeretnek, Uram, hogy szeretnek téged, és szeretik az embereket. És Urunk, szeretnénk így kedvesek lenni te előtted és az emberek előtt. Kérünk, áld meg a közösségünket, Urunk, egymással is. Jézus nevében kérjük ezt. Amen.